Az Efézusi Levél 6. fejezetében kezdtük el múlt héten a lelki harc, vagy szellemi harc témáját, végigolvasva az egész Efézusi Levelet az elmúlt hónapokban. És múlt héten egy bevezető volt ehhez a témához, és mostantól kicsit részletesebben nézzük, hogy mit tanít erről a Biblia. Felolvasom a 6. fejezetből az egész szakaszt, ami ezzel a témával foglalkozik, a 10. és a 20. versig, és utána azt az egy fél verset, ami a ma esti igehirdetésnek az alapja. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. De vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogy kell. És az Isten fegyverzetéből, itt 6 sorolt most fel az apostol, az első, amit így olvasunk a 14. versben, álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel. Szeretném összefoglalni röviden egyetlen itt a lelki harc kérdését el tudjuk helyezni a mai világban, meg a keresztény életben. És röviden visszatérni így a múlt vasárnapra, most csak rövidebben tudom nyilvánvaló ezt megtenni, mert ugyanazt kéne elmondanom még egyszer, de akkor még mikor mondanám el a mait. De azért utalok erre, mert ha valaki csak úgy beesik ebbe a történetbe, akkor lehet, hogy a bevezetőben sok minden bővebben elhangzott, ami fontos lehet ahhoz, hogy megértse, és ezt megtalálja a gyülekezet honlapján. Összefoglalva, tehát az Efézusi levélnek a végéhez jutottunk, végül pedig, kezdi Pál apostol. És utána azt mondja, hogy az egész levél, amiért megírta ezeknek a gyülekezeteknek, meg az efézusi gyülekezetnek, bár több gyülekezethez is eljutott minden bizonnyal. Az egész, mindaz, amit eddig megírt Jézus Krisztusról, hatalmáról, arról, hogy ő hogyan formált egy új népet, az egyházat magának, mindez oda vezet el, hogy ha ezt érti, ha ezt megragadja egy keresztény közösség, akkor óhatatlanul belekerül egy hatalmas nagy harcba, egy lelki, szellemi értelemben vett háborúba. És ezért az oda jut, hogy ezért fel akarja készíteni, meg akarja erősíteni a hallgatóit abban, hogy ez a háború zajlik, és fel akarja őket ruházni mindazzal, ami ahhoz szükséges, hogy megálljanak. Mi ez a háború? Mi ez a harc? Kik ellen zajlik? Általánosságban úgy fogalmazza meg Pál apostol, hogy nem test és vér ellen, azaz a keresztény embereknek a harca nem test és vér nem más emberek ellen, nem közösségek ellen, nem világi struktúrák ellen zajlik. Bár persze újra és újra mindezekkel konfliktusba kerülünk, mindezekkel küzdünk. De pont azt akarja láttatni az apostol, hogy a végső értelemben mindezek, amiket napi helyzetekben, konfliktusokban megélünk, más emberekkel, a körülményeinkkel, struktúrákkal, társadalmi intézményekkel, mindenféle helyzetekkel, mindennek van egy olyan lelki dimenziója, ami túlmutat a valóságon, amire azt mondja Pál apostol, hogy ez a mennyeiek világához tartozik. És oda tartozik egyrészt Isten, és az ő uralma, és direkt mutatom, hogy lejjebb, tehát nem egyenlő hatalommal. A gonosz, a sátán, és az ő minden serege. És ezekkel van harcunk. Így nevezte ezen a helyen Pál apostol ezeket a hatalmakat, hogy erők, hatalmak, sötétségek világának urai, gonoszság lelkei. És beszéltünk arról múlt héten, csak utalok rá, hogy ez az egész kérdés alapvetően a világképünket próbálja meg, mert nem nagyon szoktunk démonokról, meg ördögi erőkről beszélni. A társadalomban, a mai világban egyáltalán ritkán, vagy akik beszélnek, azok általában ilyen furcsa emberek, nem? Tehát azokra meg azt gondoljuk, hogy azok elég furcsák. De keresztények között is változó, de nagyon sokat mi ebben a gyülekezetben nem beszélünk erről. És ezért fontos, hogy mégis lássuk azt, amiről Pál beszél, az se nem bolondság, se nem mese. És arról beszéltünk, hogy a nyugati, racionális, materialista világkép, ami miatt olyan nehéz nekünk, nem tudom, emiatt volt, hanem volt néhány vendég, és itt ültem délelőtt, és mögöttünk ültek, és hát azt nem hallottam éppen, hogy milyen, Anita beszélt ugyanerről, hogy mi ez a hülyeség, de majdnem. Tehát, hogy érződött, hogy nehéz ezt befogadni valakinek, aki így felnőtt ebben a világban, hogy most mi ez, hogy démonok, meg sötétségerői, meg gonosz lelkek, meg ördög. És azt szeretném mondani, hogy azért annyira nem segíthet elindulni és nyitni erre a valóságra három dolog. Az egyik, hogy a nyugati, racionális világkép közel sincs túlsúlyban a világban. Tehát a világ jelentős részén, a világ lakosainak a jelentős részének nincs problémája avval, hogy van egy szellemi világ, van egy szellemi valóság, és annak van valami köze a mi életünkhöz. Ez az első. A második dolog, hogy ez a teljesen racionalista világkép itt a nyugati világban is már azért eléggé roskadozik. Kap mindenféle támadásokat a posztmodern valóságban, nem? Tehát az, hogy ezoterikusokhoz mennek az emberek, meg jósok, meg szellemek, meg kötések, meg feloldják, meg leoldják, ezt nem tartjuk jónak különben, nem babonák tartjuk, hanem azt mondjuk, hogy ez ennek a világképnek a sötét oldalának a megjelenése. De ma már nem annyira furcsa ez. De a harmadik, és ez a legfontosabb számunkra az, hogy alapvetően a Biblia világképe, ahogy Jézus beszél, ahogy Jézus él, ahogy Jézus szolgál, ahogy Jézus tanít, az teljesen világosan és egyértelműen kijelenti azt, hogy nem csak az van, amit látunk, fogunk, hanem annál sokkal nagyobb ez a valóság. És Pál apostol ebbe vezet bele, hogy itt van ez a harc. És az a célja, ezért írja mindezt, és ezért beszélünk mi is erről a felnőtt gyülekezet összefüggésében, hogy ebben a harcban meg tudjunk állni. Háromszor mondja az első versekben, hogy álljatok meg a hitben. És két dolog szükséges, hogy megálljunk, az egyik, hogy erősödjetek meg, erről beszéltünk múltkor, és a másik, amit így mond, hogy vegyétek fel az Isten fegyverzetét. És erről fogunk ma beszélni, az első fegyverről, a hatból, hat fegyvert nevez néven Pál apostol, és az első az az igazság öve. Úgyhogy arról szeretnék ma beszélni azután a bevezető után, hogy először mit jelent ez a kép, hogy öltözzük fel, vegyük magunkra az Isten fegyverzetét. Mit jelent ez a kép? Hogyan tudjuk ezt érteni? Másodszor, aztán ezen belül mi az igazság öve? És mi ennek a jelentősége ebben a harcban? Aztán harmadszor, hogyan öltözhetjük ezt fel? Mit jelent felöltözni? Tehát a kép egyáltalán, utána konkrétan az igazságöve, és aztán az igazságövét hogyan ölthetjük fel? Mit jelent a kép? Öltözzétek fel Isten fegyverzetét. Pál apostol, amikor az efézusi gyülekezethez írott levelet írja, akkor fogságban van. Írja is, a mai részben hallottuk a 20. versben, az evangéliumról beszél, és azt mondja, hogy amelynek követe vagyok a bilincsben. Tehát Pál apostol fogoly. Minden valószínűség szerint házi őrizetben van, ami azt jelenti, hogy van egyfajta szabadság, hogy kik látogatják meg, de ott áll egy római katona, ott áll az ajtaja előtt. Egyesek szerint hozzá is van láncolva egy római katonához. Tehát teljesen világos, hogy Pál apostol ott van a római katona mellett, naponta látja, írja ezt a levelet, és ránéz a római katonára, és a római katona fegyvereit, konkrét fegyvereit, a római katona fegyverzetét, azt összekapcsolja evangéliumi lelki igazságokkal. Végig megy a római katonazat fegyverzetén, ehhez hozzákapcsol az evangéliumhoz, Jézus Krisztushoz kötődő igazságokat. Értitek? Azért teszi, hogy ezeket az igazságokat jobban meg tudjuk ragadni, ha hozzá kapcsolja egy képhez, egy konkrét fegyverhez. És még egy dolgot szeretnék erről mondani. Arról beszéltünk sokat ennek a levélnek az elején, hogy Pál apostol egy ilyen kitörő nagy magasztalással nyitja ezt a levelet, amiben azért magasztalja Istent, mert megáldott minket minden lelki áldással Krisztusban. Mindenféle lelki, azaz Szentlélek valóságában lévő ajándékot adott nekünk, bűnbocsánat, Isten gyermekei lettünk, szent lelket kaptunk, kijelentette nekünk az ő titkát a jövőről, a reménységet adott, mindezeket. Úgy néztünk ezekre eddig, ami az evangéliumból fakad, mint ajándék. És most tulajdonképpen ugyanezeket fogja mondani Pál apostol, csak úgy fog róla beszélni, hogy most ne úgy lássuk ezeket, mint ami csak egy ajándék, hanem úgy, mint ami eszköz arra, hogy megharcoljuk ezt a harcot. El fogja mondani ezeket az evangéliumi igazságokat, azért, hogy úgy tekintsünk rá, úgy vegyük magunkhoz, hogy ezzel meg tudjuk harcolni a harcot, meg tudjunk állni a sátán minden mesterkedésével szemben. Hogyan? Mit jelent felvenni? Mit jelent felvenni az igazság övét? Majd beszélünk erről ma, vagy a békesség evangéliuma hirdetésének a saruját, vagy kézbe venni a hit pajzsát, vagy felvenni az üdvösség sisakját, vagy kézbe venni a lélek kardját. Mit jelent ez? És különösen, hogyha már azt mondtam, hogy már mindez a miénk Krisztusban, akkor meg hogyan tudjuk ezt, hogy de mégis vegyük fel? És az segít, hogyha megint a katonára gondolunk, hogy milyen valóságosan egy katona, ha harcba indul, felveszi az övet, kézbe veszi a pajzsot, kézbe veszi a kardot, felrakja előtte a sisakot, a sorrend most nem volt teljesen logikus, ugyanolyan valóságosan magunkhoz kell ölelni, magunkhoz kell csatolni, magunkra kell öltözni ezeket az evangéliumi igazságokat. Érted, nagyon beszédes ez a kép, hogy nem elég, hogy egyszer már hallottad, mint ahogy nem elég, hogy volt már egyszer a kard vagy a pajzs a kezemben, ja, de épp most viszont nincs, amikor harc van. Nem elég, hogy tudod, hogy ott van melletted, mert lehet, hogy már nincs idő összeszedni, amikor harcol és valaki rád támad. Ami azt jelenti, hogy magunkba kell öltözni, fel kell venni. Hogyan vesszük ezt fel? Nagyon egyszerű. Megértés, folyamatos gondolkodás, belegondolni magunkat, egyre inkább átjárja az értelmünket, a szívünket, a lényünket, ez a bibliai igazság, Jézus Krisztus igazsága. És hol történik mindez? Imádságban. Sehogy máshogy nem tud történni. Megragadni ezt a bibliai igazságot, megértésen, gondolkodáson, imádságon keresztül egyre mélyebbre, egyre mélyebbre bevenni magunkba. Ez erősít meg, ezt jelenti felöltözni a fegyverzetet. Volt olyan idő az életemben, amikor tudtam, hogy nagyon konkrétan kell harcolnom a különböző kísértések, támadások ellen, és minden reggel Minden reggel végig imádkoztam a 6 fegyverzetet. Tudatosan fogtam, és azokat az igazságokat végig gondoltam, végig imádkoztam, és azért jó, hogy Pál egy képet ad elénk, mert így nagyon könnyű magunkra ölteni a fegyverzetet. Felveszem az üdvösség sisakját, felveszem az igazságövét, mindjárt el fogom mondani az legelsőt, az igazságövét, hogy mit jelent, de szeretném, hogy értsétek, hogy hogy működik ez a kép. És ne csak értsétek, hanem olyan mély vágy legyen bennetek erre, hogy megálljunk a harcban, hogy el is kezdjétek felöltözni. Ha kell napról napra, végig gondolni, végig imádkozni, magadhoz ölelni, felvenni. Nem elég, hogy ott van, nem elég, hogy már hallottad, nem elég, hogy tudsz róla. Napról napra magadba kell venni, ha meg akarsz állni. Emlékszünk, azt mondtuk múlt héten, hogy mert ez az ellenség a legkegyetlenebb, a leggonoszabb, a legintelligensebb ellenség, aki csak létezik ellenünk a világban. Nem az adóhatóság az ellenséged, nem a főnököd az ellenséged, nem akivel konfliktusban vagy az az ellenséged, nem a kevés pénz, nehéz anyagi helyzet az ellenséged, stb., hanem az ördög az ellensége Isten népének, akit Jézus Krisztus legyőzött. De a győzelmét éppen ezen keresztül öleljük magunkhoz. Mi tehát ez az első fegyver? Az igazság öve. Ugye a korabeli embereknek, a katonának is ilyen, nem tudom a nevét, ilyen nagyobb olyan ruhája volt, ami kinyitva egy ilyen szoknyaszerű nagyobb öltözet. És az első, amikor felöltözött, az az volt, hogy ezt egy övvel össze kellett fogni. Jézus is használja ezt a képet több helyen az evangéliumokban. Péternek mondja, hogy majd idős leszel, akkor majd más övesz fel téged. Ha valaki elindul valahova a korabeli világban, akár mondom a zsidó világban Jézusnál, akkor először felövezi magát, beköti az övet, felkészül, mert onnan fog tudni mozogni. Nem az öv, az a katonát is összetart, erőt, stabilitást, biztonságot ad. Képzeld el, hogy a kezébe lenne a kard, meg a pajzs, aztán beleakadna a ruhájába, belegabajodna. Értitek, a kép arról szól, hogy az első lépés az, hogy legyünk rendben. Biztos ott az az érzés, hogy kész vagyok, hogy fit vagyok, hogy fel vagyok készülve. Gondolj arra, elnézést. Gondolj arra, amikor esetleg olyan helyzetben voltál, valóban mentél, vagy valami történt, és a nadrágot szoknyának, nem tudom, nem volt öve, vagy bő volt az öve, és milyen kényelmetlen, hogy mész, és akkor húzogatni kell, és akkor megint milyen kényelmetlen. Mit lehet így csinálni, amikor közben mindig arra kell vigyázni, hogy nehogy leessen a ruha. És ezért ez az első, hogy az öv minden más utána jön. És lelki értelemben ezt jelenti az igazság öve, ezt a biztonságot, ezt a rendezettséget, ezt a készenlétet. Ez az első, ráadásul valószínűleg nem véletlenül mondja Pál, hogy ezzel kezdi a katona, ezzel kezdi, amikor felveszi a fegyverzetet, hogy először meghúzza az övet. Utána tud minden mást felvenni. Nézzük hát akkor, hogyha ez a kép, amit Pál apostol használ, akkor mi ennek a tartalma? Mi az igazság, amit mondja, övezzünk magunkra? Nyilvánvaló képi értelemben, amit öltsünk magunkra, amit csatoljunk magunkra. Mi ez az igazság, vagy valóság? Mi ez az igazság, amit magunkhoz kell ölelnünk, hogy megálljunk, ahogy olvastuk, az ördög minden mesterkedése, stratégiája, ravassága, haditerve ellen? A mai világ, a mai kultúra, a legtöbben a korosztályotokból fakadóan, akik itt vagytok, mi azt gondoljuk, hogy az igazság az a hitelesség, az az önazonosság. Nem? Tehát akkor vagyok igaz, ha azt mondom, amit érzek. Az igazság, amit komolyan gondolsz, ami belőled jön, ami a tiéd, ami nagyon-nagyon személyes. Ez az én igazságom. Ezt tartjuk ma igazságnak. Az én igazságom, az én valóságom. Egy dolog, hogy neki mi az igazság, nem? Ugye? Önnek is van. Nekem ez az igazság, ez az én igazságom, ez az én valóságom. Nem nagyon érdekli a mai embert, hogy mi az igazság ott kint, valahol tőlem függetlenül. Létezik-e egyáltalán? Egészen annyira, hogy tulajdonképpen a mai ember az magának teremti az igazságot. Amit igaznak tartok, az az igaz. Amit valósnak tartok, az a valóságos, amit érzek. És ez abban az értelemben különben hasznos és jó, hogy rámutat arra, hogy személyesen van dolgunk az igazság kérdésével. Amikor a Bibliáról van szó, akkor is igaz. Személyesen van dolgunk az igazság kérdésével. Nem úgy van ez, hogy valaki az egyház valamit mond, ez az igazság, fogalmam nincs róla, nem is nagyon gondolom, hogy az, de elfogadom. Igen, az az igazság. Igen, igen, igen. És semmi közöm hozzá, vagy félek más gondolni, vagy... Nem. Ez nagyon fontos, hogy személyesen van dolgunk az igazság kérdéséből. Nem valami, amit felülről valaki ránk nyom. Nem valami, amit különben utálok, amihez semmi közöm nincs, de azt kell mondanom valaki kedvéért, mert az apám, vagy az anyám, vagy a lelkészem, vagy valaki azt mondja, hogy igazság, mert különben kinéznek. Nem. Ez tök személyes. De azért van ennek egy másik oldala is, hogy ugye ez az igazság addig igazság, amíg én úgy gondolom. Meg addig igazság, amíg úgy bírom gondolni. Addig igazság, amíg megbírom magam győzni arról, hogy ez az igazság. És abban a pillanatban, amikor ez valamiért elgyengül, vagy meggyengül bennem, akkor az már nem igazság. Akkor lehet, hogy majd jön egy másik. És abban a pillanatban érezzük ennek a gyengeségét, hogy hát ez azért elég nehéz, elég kevés ahhoz, hogy a sötétség erőivel szemben való harcban megálljak. És ezért azt kell látni, hogy az igazságnak tőlem függetlenül valóságnak, igazságnak kell lennie. Van egy igazság, kell, hogy legyen igazság tőlem függetlenül, ami objektív, akármit gondolok, akármit érzek, az létezik. És ezt már kevésbé tudja a mai ember magához ölelni, de adjak egy nagyon bugyuta példát, meg talán lehet, hogy nem is annyira bugyuta. Akkor is az apám gyermeke vagyok, ha nem érzem. Akkor is az apám gyermeke vagyok, ha nem tudom, hogy ki az apám. Nem? Van egy valóság, van tény. Akkor is az apám gyermeke vagyok, a biológiai apám gyermeke vagyok, biológiai értelemben, ha esetleg meg se tudtam soha, hogy akit az apámnak gondolok, az nem az apám. Akkor is valóság, ha nem akarom, hogy így legyen, és ha azt mondom, hogy bárcsak ne ő lenne az, aki. Akkor is valóság, ha hárítom, és el akarom felejteni. Tőlem függetlenül valóság. És persze ez az igazság akkor van a helyén, ha én ezt különben magamhoz is ölelem. Elismerem. Ráadásul főleg, ha ez egy jó kapcsolat. Látjátok, az igazságnak van egy szubjektív oldala, és van egy objektív oldala. És akkor Pál azt mondja, hogy öltözzük fel az igazság övét, csatoljuk magunkhoz az igazságot, akkor egy olyan tőlünk független objektív igazságról beszél, ami Jézus Krisztushoz kötött, Isten lényéhez, Isten valóságához kötött, amit a keresztény ember egészen személyesen ölel magához. Egészen személyesen. De nem azért igazság, amit Istenről mondunk, mert személyesen úgy érzem. Objektív és szubjektív együtt, amit Isten valóságnak állít, amit az evangélium Jézus Krisztusról szóló jó hír igazságként hordoz, ezt az objektív valóságot, mondja Pál, kell magunkra ölteni, magunkra csatolni ahhoz, hogy megálljunk gonosszal szemben. Hogyan? Miért? Hogyan véd meg? Úgy véd meg, hogy az ördög, beszéltünk múlt héten arról, hogy mennyire fontos beszélni az apostolról, hogy megismerjük a módszereit, megismerjük, hogy milyen módon támadja az embert. Az ördögről maga Jézus azt mondja, hogy ő a hazugság atya. János 10.44-ben olvassuk ezt, Jézus mondja, amikor ellene fordulnak, ott már nagyon keményen meg akarják szorongatni, meg ölni, meg mindenféle hazugságot mondanak róla, hogy ki tudja, hogy ki az anyja, ki az apja. Keményen megy ellen a harc, és Jézus ebben a vitában azt mondja egy ponton, hogy az ördög az embergyilkos volt kezdettől fogva, nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Szeretném ezt hangsúlyozni. A mai ember, a mai népszerű filozófia, akármi azt mondja, hogy nincs jó és nincs rossz. Nincs világosság és nincs sötétség. Minden világosságban van egy kis sötétség, minden sötétségben van egy kis világosság. Jó is, hogy van benne sötétség. Ez a saját szívünk tükröződése, oké? Okay? Mit mond a Biblia? Mit mond Isten? Isten tökéletes világosság, nincs benne sötétség. És itt azt mondja Jézus az ördögről, ő a hazugság atya, és nincs benne világosság. Még akkor se, ha máshol azt mondja, a világosság angyalának tetteti magát. Ő a hazugság, nincs benne világosság. És azt mondja utána, amikor a hazugságot szólja, már a sátán, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. Oké, tehát a gonosz erőinek a fegyvere, a birodalma, a hazugság, a hamisság, a valóság meghazudtolása, a valóság eltorzítása. Miközben Isten akarata az igazság, a világosság, a valóság úgy, ahogy van. A valóság eltorzítása tehát alapvetően ördögi principium. Mivel ő a hazugság atya, ezért minden hazugság, hamisság az ő principiuma. Érthető? Minden hazugság, minden hamisság, minden csalás, a valóság minden tudatos vagy nem tudatos elferdítése valamilyen módon ördögi principium, mert ahhoz tartozik, akiről Jézus azt mondja, hogy ő a hazugság atya. Miközben Isten a világosság. Miközben Jézus azt mondja, én vagyok az igazság. Én vagyok a világosság. A lelki harcban, tehát mit jelent ez a keresztény gyülekezetre nézve? A lelki harcban, a gonoszsal szemben ez azt jelenti, hogy az ördög egyik fegyvere, hogy a hazugság és a hamisság által támad, és a hazugság, a hamisság által tart fogva. Ez pedig egyetlen egy módon védhető ki, ebből egyetlen egy módon lehet kiszabadulni, ha fogva vagyok tartva, egyetlen egy módon lehet evel szembe menni, ha ismerem az Isten igazságát, ha magamra öltöm az Isten igazságát, és ebből a valóságból szállok szembe a hazugsággal, a sötétséggel, a gonosz erőivel. Ennek az alkalmazása a mindennapi életre végtelen. Végtelen területe van. Hát érezzük jól, az egész életünk ebben zajlik. Mégis néhány dolgot hadd nevezzek néven. Még egyszer milliót lehetne. De az első, a keresztény gyülekezet számára azt gondolom, az első, a legfontosabb, az az identitás. Tudnilik, hogy kik vagyunk, mint Isten népének a tagjai, mint Isten gyermekei. Hogy elfogadjuk egyrészt azt, amit Isten rólunk mond Jézus Krisztusban, hogy elfogadjuk, hogy kik vagyunk, igent mondjunk újra és újra arra, akivé Isten Krisztusban tett minket, és a másik oldalon, hogy nemet mondjunk arra, ami meg nem vagyunk. Kevésnek, semminek, gyengének, rossznak, szégyentelinek, nyomorultnak, értéktelennek tartod magad? Az evangélium azt mondja, Isten Krisztusban befogadott, magához ölelt, értékes vagy az ő gyermeke vagy, annyira szeretett, hogy a fiát adta, érted? Ez a keresztény gyülekezet alapvető identitása. Másokat lenéző vagy, büszke vagy, többnek gondolod magadat, mindig versengsz, mindig te jössz ki jobban a történetekből. Keresztény gyülekezet identitás, hogy Isten Krisztusban azt mondja, hogy nem vagy több, mint a másik, nem vagy értékesebb, nem érsz többet. De Istennek mégis bőven elég vagy. Ráadásul nézzetek meg, hogy Jézus hogyan gondoskodott arról, hogy az objektív igazság maradjon. Aki Jézus követőjévé lesz, és az Isten népének a tagja lesz, az kap egy pecsétet, egy objektív pecsétet arra, hogy ő Isten gyermeke. Ezt pedig úgy nevezik, hogy keresztség. Keresztség. Ami arról beszél, hogy ki vagyok, ha rajtam van, mert Jézust, vagy a keresztségem előtt, ha felnőttként kerültem ide, vagy azután, ha gyermekként kereszteltek meg egy ponton, Jézust megvallottam és Úrnak vallottam. Arról beszél, hogy Jézussal együtt meghaltam, és vele együtt feltámadtam egy új életre, és Istenhez tartozom. Ennek olyan ereje van, ha ezt az igazságot egészen mélyen magunkban hordozzuk. Ugye Luther Márton reformátorról maradt meg a történet, és aki járt Wittenbergben, talán látta is, én nem jártam, hogy küzdött a kísértővel, a kísértésekkel, és ő ezt úgy fogta, hogy az ördög az, aki őt kísért, ugye a történet az, hogy fogta a tintatartást, oda vágta a falhoz. És akkor Luther felkiáltott, ez ember mindig azt mondta, hogy baptizatus sum, mi azt jelenti latinul, meg vagyok keresztelve. Hogy lehet, hogy félelmetes küzdelmek zajlanak bennem, hihetetlen erők jönnek velem szembe, az életemet fenyegetik, konkrétan ott, politikai értelemben is. De belekapaszkodok ebbe az objektív igazságba, meg vagyok keresztelve, nem önmagában jelent valamit, hanem abban, hogy Krisztusé vagyok. Ő hozzá tartozom. Ez az identitás. Oké, tehát ahhoz, hogy az igazsághoz tartozik, hogy ezt az identitást magunkba kell egészen mélyen szívni. Beszélek egy másik dolgról, ahogy alkalmazok ezt. A gonosz az, aki rossznak mondja azt, ami nem rossz, és jónak mondja azt, ami rossz. Bűnnek mondja azt, ami nem bűn. Talán azért is, mert mostanában talán többet találkoztam ezzel, akár ilyen személyes lelkigondozói beszélgetésekben, az ördög bűnnek mondja azt, ami nem bűn, és ennek sok megjelenése van, az egyik, amit így nevezhetünk, hogy keresztény törvénykezés. Hogy vannak olyan emberek, akik keresztényként nőttek fel, és olyan béklyókat vettek magukra, tettek a nyakukba, ami egészen mélyen megkötözi őket, megfosztja őket attól, hogy szabad életet éljenek. És ez úgy is megjelenhet, hogy mi mondjuk másoknak ezeket. Bűnnek mondjuk azt, ami nem bűn. És lehet, hogy most itt van, akinek furcsa lesz, hogy ilyenek vannak, de van, akiknek ilyenek vannak. Táncolsz? Táncolni jársz? És a legtöbben nevetnek, de aki egy ilyen közösségben nőtt fel, az tudja, hogy milyen mélységesen megköti. Szeretsz csinosan kinézni? Testi vágyaid vannak? Olyan mélyen meg tud kötözni a törvénykezés, ami mögött az van, hogy az ördög bűnnek mondja, ami nem bűn. Szeretnél jó munkát egy napon? Szeretnél valóban eljutni a hivatásodban? Szeretnél többet? Persze lehet mindezt önző módon, de lesz mindezt Istennél és Istennel. Az ördög bűnnek mondja, ami nem bűn. A vádolásról beszéltünk múltkor, most nem megyek bele. De a másik, az ördög nem mondja bűnnek, ami bűn. Ez is a hazugsághoz tartozik. Ismeritek bent az önfelmentés programját? Na az ő. Tudod? Lehet, hogy beletek nem így működik, bennem így működik, nem? Szívem tudja, hogy ez nem jó. De hát az agyam meg mit csinál? Folyamatosan felment, de a szívem tudja. Az ördög jónak mondja azt, ami rossz. Egyrészt beszél erről a szíved, de ha nem elég a szíved, mert az szubjektív, beszél Isten igéje, és néven nevezi, mi a bűn. Az önfelmentésnek sincs korlátja. Végtelenség becsapjuk magunkat. Beszéltem olyan emberrel, aki elmondta, ez az ördög, már nem ő, aki egy keresztjén, nem a gyülekezetünkben, jó? Senki ne akarjon gondolkodni. És sok régen volt. Egy keresztjén hétvégén, egy valamilyen közösségnek, gyülekezetnek a hétvégéjén. Úgy ment oda, hogy imádkozni fog, Istenre fog figyelni, bőtölni fog. Ezt is tette. Összejött egy fickóval, aki házas volt. És utána még történtek dolgok, és végig az volt benne, hogy hát ezt Isten adta. De hát mondom, de hát házasságtörés, hát nem tud róla a felesége is, különben is házas ember. De hát én imádkozom, mentem oda, és annyi minden apró jel is volt, Isten ezt megerősíti. Hát az Isten törvénye az meg azt mondja, hogy a házasságtörés az házasságtörés. Az önfelmentés, akár ilyen egészen lelki keresztjén módon. Az ördög nem mondja bűnnek azt, ami bűn. Van ennek egy másik oldala, és ezt éppen csak érintem. Amikor ellened követtek el dolgokat, amikor ellened elkövettek dolgokat, amelyek rosszak, amelyek gonoszak, és amelyeknek nem kellett volna megtörténni. Ahhoz, hogy az ember ezeknek a súlyából, békjójából kijöjjön, egy ponton el kell oda jutnia, hogy azt mondja, ez rossz volt, ez gonosz volt, ez istentelen volt. Akkor is, ha ezt egy olyan ember tette esetleg, akit szeretsz, vagy tisztelsz. Mert csak miután kimondtad, hogy ez rossz volt, ez gonosz volt, egy istentelen volt, juthatsz el oda, hogy kimond azt, hogy de megbocsátom és elengedem. Vannak emberek, akik azért ragadnak meg, ragadnak bele régi, súlyos, nyomorúságos helyzetekbe. Mert az ördög nem engedi nekik, hogy néven nevezzék, és rossznak mondják, gonosznak azt, amit ellenük elkövettek, és ami gonosz volt. Ez is a hazugság egy formája. Etikai értelemben vég nélkül beszélhetünk erről, ugye? A csalásnak, a hazugságnak, a manipulációnak minden formája. Gondolj kapcsolatokra, amilyen kapcsolataid vannak emberekkel, barátokkal, baráttal, barátnővel, házastársal, munkahelyen. Őszinte, egyértelmű, világos, vagy pedig manipulálsz és hátulról próbálsz dolgokat elérni. Őszintén beszélsz vele, elhallgatsz dolgokat, amiket nem kéne elhallgatni. Amikor mást félrevezetsz, mert nem önmagadod adod, és tudod, hogy ő valamit feltételez rólad, és neked eszed ágában nincs az szerint tovább lépni. Munkahelyen etikai kérdések. Gondold át, vagy iskolában. Megjelenik-e a csalás, vagy a hamisság? Teszel olyan dolgokat, amiről a szíved pontosan jól tudja, hogy nem kéne tenni. Ne felejtsük el, a hazugság, a csalás ördögi principium. Értitek, hogy miért lényeges egy ördögi principium? Azért, mert az ilyen dolgainknak, ahogy ez bennünk működik, több jellemzője van. Az egyik, hogy a kicsitől indul. Mit mond az ember? Önfelmentés. Ó, hát ez belefér. Erkölcsileg. Ez nem olyan nagy dolog. Mindenki ezt csinálja. És akkor tényleg nem olyan nagy dolog, és tényleg mindenki azt csinálja. Csak ha te meg akarod harcolni a harcot, akkor tudod, hogy hiába nem nagy dolog, kaput nyitsz. Leoldod az övet. Most kis dolog, egyre nagyobb lesz, szövevényes, és megállsz, meg nem ítélnek el miatta, meg tényleg nem olyan nagy dolog, meg tényleg mindenki így csinálja, csak te elveszíted azt a lelki világosságot, erőt, rendezettséget, amit az öv jelent, hogy megállok. Mert elkezd elfolyni az erő, mert megnyílunk, a sötétség, a hazugság principiuma felé, mert ott azon a ponton nem fogunk tudni megállni a harcban. A kicsitől a nagyobb felé tart. A másik a jó érdekében tett hazugság. A cél szentesíti az eszközt. Mennyi jó akaratú ember van, aki pusztán a jóért, az általa vélt jóért, tegyük hozzá, elhallgat dolgokat, vagy félre visz, vagy csúsztat. Kérlek, ne mensd fel magad. Ne mensd fel magad. És a harmadik, az elkerülhetetlen hazugság. Miért mondom, hogy elkerülhetetlen? Mert tudjuk, hogy amiről beszélünk, annak hihetetlen súlya van. Óriási a nyomás, hogy álljak fel és menjek szembe azzal, hogy mindenki működik különben ott. Vállaljam az arcommal, hogy én teljesen bolond módon, amit mindenki normálisnak tart, de tudom, hogy tisztességtelen, mondjam ki, hogy az az. Hihetetlen nyomás nem vele menni. És félünk, mert óriási lehet az ár, nem? Hogyha néven, ha azt mondod egy munkában, hogy bocsánat, én ebben nem megyek bele, mert hazug, mert csalás, mert tisztességterem, akkor érezzük a súlyát, az árat, lehet, hogy akkor kirúgnak. És azért ez nem játék. Tehát én nem akarom bagatellizálni ezt a témát, vagy ilyen lelkivé tenni, abszolút húsvér valóságról van szó. Hogyan élem meg az üzletet, hogyan élem meg a munkát, a munkahelyi etikai kérdéseket, a tanulást, a vizsgát, a csalást, bármit. És még egyszer nem moralizálni akarok, mert nem arról van szó, hogy kis bűn, nagy bűn, bűn, hanem arról van szó, hogy a hazugság, a csalás ördögi principium, és mi arról beszélünk, hogy meg akarjuk harcolni a harcot, és meg akarunk állni a sötétség fejedelmével szembe. De ha mi a sötétség fejedelmének a módszereit használjuk, akkor nem fogunk megállni vele szembe, nem? De itt emlékezzetek, amit így mondtam múltkor, ne féltek, nem fogok kiabálni. Háború van. Háború van, és a háborúban ár van. Nem egy ilyen kis harcocska, vagy küzdelmecske. Háború, harc, végül pedig erősödjetek meg, mert a mi harcunk nem test és vérellen van, mondja Pál. Mi a cél? Ez a lényeg, most figyelj. Mi a célod? Mi a célod? Megállni a hitben, vagy kimenekülni ennek a harcnak a valóságából, mert túl nagy az ára, ha megállok. A hazugság atya, mert kimenekülök, de hazugság atya, vagy az igazság, a világosság ura az a valóság, amit magunkra öltünk. Gondolj bele! Amikor a hazugság principiuma működik az életünkben, akkor a hazugságot és a hamisságot, az nem csak egy szó vagy egy tett, akkor azt magunkhoz öleljük, nem? Akkor abból vagyunk, abból cselekszünk, abból gondolkodunk, abból tervezünk. Ó, mi mindent megtervezünk ebből. Abból élünk. Magunkhoz öleltük. Felöltöztük. Ezért ez a végső kérdés. Mi a célom? Megállni a hitben? Vagy inkább megmenekülni az áldozatból? Na, hogyan ölthetem akkor fel az igazságövét végül? Ezek után meg akarom-e? Egyetlen egy módon néz Jézusra. Kicsoda Jézus? Jézus az, azt mondtuk, hogy Isten a világosság, az igazság, a valóság, aki minden teremtett, néven nevezett, megalkotott, és Jézus az, aki testé lett, aki emberré lett, ez az isteni valóság, igazság, élet, világosság, aki testé lett és eljött. Ezt mondja róla János evangélium eleje. Ő benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága, és az ige testé lett. És nézd meg az életét. Ha nem látod annyira, olvasd végig valamelyik evangéliumot, Márk evangéliumát, tedd fel ezt a kérdést, hogy na ki ez a Jézus, milyen ez a Jézus, és nézd végig Jézus életét, ezt másfél-két órát el tud olvasni, bármelyik Bibliában, Márk evangéliuma, hogy na milyen ő, ha az igazság szemüvegével akarok ránézni, milyen ez a Jézus, ha az igazság, a tisztesség, a becsület oldaláról nézek rá. És azt szokod látni, hogy ez a Jézus, ez csoda, mert ez nem olyan, mint én vagy te. Nem olyan. Nem ferdítette el az igazságot. Nem hallgatta el az igazságot. Nem kötött kompromisszumot. Szembe ment a hazugsággal. Ugyanakkor mégis tele van szeretettel, nem ítélkezik. Jaj, a nagy igazmondók, hogy ők az igazság. Meg szétítéljük a többi embert, ugyanakkor tele van kegyelemmel, tele van együttérzéssel, tele van szeretettel, nem ítélkezik mások felett. Együtt van benne ez a kettő. De hát akkor azt mondod, hogy hát, és mire ment vele Jézus? Mire ment a nagy igazságával, nem? Mire ment vele? Ott áll Pilátus előtt, amikor már ugye a zsidók ott vannak mögötte, hogy feszítsd meg, csak Pilátusnak, a római helytartónak kell kimondania, hogy valóban hajlára adják. És Jézus arról beszél, hogy én azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Az egész életem azt, hogy ezt az isteni igazságot megmutassam. Pilátus cinikusan. Mi az igazság? Tudjátok, ez mit jelent? Ezt mondja ott. Én vagyok az igazság, mert enyém a hatalom. Hatalom. És ezért, bár tudja, hogy Jézus ártatlan és igaz, politikai hatalmi okok miatt kiszolgáltatja. És megfeszítik. Hát ennyi az igazságnak. Egy ilyen világban. Értitek, miért mondtam el Jézus történetét? Mert a mi félelmünk, az elkerülhetetlen hazugság kérdése éppen erről szól. Hogy érezzük, hogy túl nagy az ára. Hogy érezzük, hogy a sötétség és a hazugság világában az igazság az kudarcra van ítélve. Hogy Jézus hiába élte meg az igazságot, mondhatod, teljes mértékben megjelenítette, mi lett a vége. A hatalmasok összefogtak a feje felett, és kitörölték őt a világból. A hazugság és a sötétség látszólag győzött. De a valóság az, hogy végül mégis Isten igazsága és Isten világossága győzött. Mert Jézus feltámadt. És megmutatta az igazság győzelmét. És ha meg akarod érteni, és magadhoz akarod ölelni az igazság övét, akkor nem hagyhatod ki ezt az ívet, hogy ő az igazságot testesítette meg, meghalt, belehalt az igazságba, de feltámasztotta őt az Atya. Ezt keresztény emberként gondolkodva, ezt nem spórolhatod meg, ha ezt nem kötöd össze azzal, hogy hogyan harcolod meg a hazugság, nem hazugság, csalását, és a többi kérdéseket a mindennapokban, akkor soha nem fogod tudni megharcolni. Miért? A hazugság Atya kitörölte az élők sorából Jézus, de a világosság Atya feltámasztotta. Ki a hatalmasabb, ki az Úr, és ki a végső szó? Halálon, bukáson, vereségen át győzelem. Ez az evangélium igazságának a természete. Nekünk is. Lehet, hogy ára lesz, de győzelem fakad belőle. Lehet, hogy sebet kapsz, de győzelem fakad belőle. Lehet, hogy félünk, de belemehetünk abba, amitől félünk, mert Jézussal harcolunk, és tudjuk, hogy ő a halálon át is győztes. Hogyan állhatok meg az igazságban? Hogyan övezhetem fel? Nagyon egyszerű. Tegyem fel a kérdést magamnak. Végső értelemben kié az életem? Végső értelemben kihez tartozom? Mi az örömhír nekem? Jézus csak segítség, hogy a saját céljaimat töltsem be, mert akkor el fogom őt hagyni, amikor a saját céljaimat nem érem el ővele. Vagy pedig Jézus a végső számomra, és ezért el tudom fogadni az igazságban való megállás árát. megharcolni akarom a harcot, a hitnek a harcát, vagy csak túlélni akarom valahogy Jézusra ezt az egészet, hogy úgy legyen, ahogy nekem jó. Nem lehet nem kiérezni ezt a kérdést. Ezért, ha valahol érintettek vagyunk, már pedig mindannyian érintettek vagyunk, gondolom talán már Isten lelke szorongat, hogy hol vagyunk mi érintettek a hamisság, hazugság, csalás világában. Ha valahol érintettek vagyunk, akkor a hazugságot, csalást mondjuk ki neki. Hozzuk elé. Lássuk meg, hogy ezért is meghalt. Ennek a büntetését magára vette. És azért támad fel, hogy ebből szabaddá tegyen minket. És ha azt érzed, hogy túl nagy az ár, ezt jelenti keresztjének lenni. Ez a keresztény gyülekezet. Ezt jelenti világítani Európa városaiban. Egy olyan kontinens életében, ahol egyre kevésbé lehet tudni, hogy mi igaz és mi nem, mi jó és mi rossz, mihez tartsuk magunkat és mihez nem. Jézus Krisztus az igazság. Hálával, örömmel öleljük magunkhoz. Csatoljuk fel az igazság övét, hogy megállhassunk a gonosz ellen azon a napon. Amen.
Imádkozzunk! Te tudod, Urunk, a legjobban, hogy milyen hamisság, sötétség és káosz van bennünk, amíg fel nem vesszük az igazság szeretet övét. Köszönjük azt, hogy nem kell beérnünk féligazságokkal, elmúló igazságokkal, hanem a Te igazságod az, ami a miénk lehet. Az, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, győzelmet aratott, mindenkit maga alá vetett, és minden hatalommal a Te dicsőséges jobbodon uralkodhat. Olyan csodálatos, Urunk, ennek az öve, az igazság szeretet öve, amely, hogyha rajtunk van, akkor nem kell azokkal a hamisságokkal, sötétségekkel a hétköznapunkban szembenéznünk. Nem kell úgy viselkednünk, ahogy előtte, hanem a kapcsolatainkban, a házasságunkban, a családon belül, a munkahelyen képviselhetjük azt az igazságot, amely minden hamisságot leleplez. Kérünk téged, hogy napról napra folyamatosan felvehessük. Előttünk legyen, hogy ez az egyetlen lehetőségünk, de ugyanakkor kiváltságunk, hogy megálljunk a Te igéd mellett, és ne a sötétségben, hanem a világosságban járjunk. Olyan csodálatos, Urunk, ezt átélni, hogy a Te igazságodat magunkhoz ölelhetjük. Kézzel foghatóan tapasztalhatjuk a változást, mind önmagunkban, mind a környezetünkben. Nagy szükségünk van rá, de nagy szüksége van erre a városnak, az egész országnak. Kérünk téged, hogy minél többünkben meglegyen a vágy újra és újra felvenni a Te igazságodat, újra és újra képviselni a győzelmet, újra és újra a mi életünk minden területén szembe menni a hamissággal, és a Te gyermekeidként jelen lenni. Kérünk téged a Te szent lelked által folyamatosan tudatosítsd ezt, adj erőt hozzá, hiszen ez valóság, ez lehetőség, ez a mi kiváltságunk, ez keresztényként élni. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.